Rómaiakhoz írt levél, első fejezet 8-as versétől így hangzik Isten igéje. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamba, hogy elmegyek hozzátok, de mindedig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valamilyen gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember hitből fog élni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a te ajándékodat, a hitet, és köszönjük neked, hogy ezáltal a hit által érthetjük meg azokat a szellemi igazságokat, amiket te kijelentettél az ige által, és szeretnénk most is hittel megragadni ezeket az igazságokat, és alkalmazni a mi személyes életünkre. Köszönjük neked, hogy ránk bíztad az evangéliumot, és szeretnénk azt jól értelmezni, jól érteni, és szeretnénk, ha mi életünkre is hatással lenne, és aztán szeretnénk azt hirdetni, képviselni az emberek között, úgy, ahogyan Pál apostol is tette, vagy a rómabeli keresztények is tették az első századokba. Kérlek, Isten, hogy a te lelked erejével legyél most jelen, és tedd élővé, elevenné számunkra ezeket a szavakat. Amen. Foglaljunk helyet. Ez a római levél, ez egy különleges levél a Bibliában, talán a leghosszabb és a legnehezebben is értelmezhető levél. Mégis az egyház történelemben talán ennek a levélnek volt a legnagyobb hatása embereknek az életébe. Ugye most a reformációnak az 500 éves jubileumát ünnepeljük, és enélkül a levél nélkül lehet, hogy el se indult volna maga a reformáció. Ugyanis Luther Márton egy szerzetes volt, egy katolikus szerzetes volt, és hát nagyon küszködött a bűneivel. És hát örökösen próbált megtisztulni a bűnökből, próbált vezekelni, próbált meggyónni, de mindig visszatértek a bűnök az életébe. És hát nem tudott mit kezdeni ezzel, nagyon szenvedett emiatt, örökösen arra gondolt, hogy neki már nincs kegyelem, ő el fog kárhozni. És akkor a római levelet kezdte el tanulmányozni, ezt olvasni, és benne az Istennek a kegyelme lett előtte nyilvánvalóvá. És éppen ez az ige, amit most felolvastam ebbe az első fejezetbe, ez a 17-es vers, ami Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe. Amikor ezt a szakaszt olvasta Luther, akkor értette meg, hogy a Isten igazsága az az evangélium. Az, hogy Isten szereti őt a bűneivel együtt, és neki csak kegyelemből kell elfogadni az üdvösséget, hogy nem cselekedetekből van az üdvösség, és ez egy hatalmas felismerés volt Luther számára, hogy nem neki kell megfelelnie, nem neki kell valahol jónak lennie, hogy az Isten elfogadja. Így írta le az ő naplójába Luther azt a pillanatot, amikor ezt a levelet olvasta. Ekkor úgy éreztem magam, mint aki újjászületett, és mintha valami nyitott ajtón át beléptem volna a paradicsomba. Az egész Szentírást új fényben láttam, és amíg korábban az Isten igazsága kifejezés gyűlölettel töltött el, most kimondhatatlanul édesnek és gyönyörűségesnek éreztem. Pálnak ez az írása olyan lett számomra, mint a mennyben nyíló kapu. Tehát ez egy érdekes, hogy így Luther számára, ez a levél, ez volt a mennyben nyíló kapu. ezáltal ismerte meg Jézus Krisztust hitelesen, és ezáltal változott meg az ő élete, és hát olyan forradalmi változást okozott ennek a szerzetesnek az életébe, hogy elindította a reformációt. Calvin is tanulmányozta ezt a levelet, és ő is írt kommentárt a római levélhez, és ő úgy fogalmazott, hogy ez a levél, ez veszélyes levél. Azért, mert akik olvassák, azoknak az élete, az megváltozik. Hát remélem, hogy velünk is így lesz, hogy miközben olvassuk most ezt a levelet, és tanulmányozunk, veszélyes, és a mi életünkben is változásokat fog hozni, és ez is a célja Pál apostolnak. De nem csak a reformáció korában hozott változást ez a levél, hanem már a IV. Században az egyik legjelentősebb egyház atya, Ágoston, Szent Ágostonnak az élete is ezen a levélen változott meg. Ő egy, hát eléggé istentelen életet élt, egy részegeskedő életet élt Ágoston, és közben pedig ilyen új platonikus filozófiákat olvasgatott, és annak a híve volt, és egyszer csak hallotta valamilyen szomszédból egy éneket, ami úgy hangzott, hogy vedd és olvasd, vedd és olvasd. És akkor hát vedd és olvasd, akkor valószínűleg a Bibliát kéne elővenni és olvasni, és neki is a római levélnél nyílott ki a Bibliája, és amikor elkezdte olvasni, rá is olyan hatással volt ez a levél, hogy ő is megváltozott és megtért, és aztán egy egészen más életet élt azután már. Aztán a 20. században volt egy Barth nevű teológus, nem tudom, hogy mennyire hallottuk az ő nevét. Ő egy liberális teológusként indult, hiszen a 20. század elején nagyon terjedt a liberális teológia, különösen a protestáns teológiába. Akik már-már tagadták a feltámadást is, meg hogy Jézus valóban Isten lett volna, volt egy közkedvelt kifejezés, az a demitologizálás, hogy le kell hántani a Bibliáról a mitológiai elemeket. És akkor Barth is ezt képviselte fiatal teológusként, de aztán amikor elkezdte tanulmányozni a római levelet, akkor benne is olyan változásokat hozott, hogy visszatért az eredeti evangéliumnak az üzenetéhez, és tulajdonképpen visszavezette a protestáns teológiát a úgymond egy konzervatívabb vonalra, és így egy újabb reformációt indított el a protestáns teológiába. Tehát látjuk, hogy ez egy olyan levél és egy olyan üzenet Pál apostolnak, ami nagyon sok embernek az életére forradalmi hatása volt. És én az a vágyam, hogy miközben most tényleg mi is olvassuk, mi se úgy hallgassuk, hogy hát ez egy régi levél, amit Pál apostol régen élt embereknek írt, hanem ami a mi életünkre is nagy hatással lehet. Pál, amikor ezt a levelet írta, még nem járt Rómába, ugye írja is itt ebbe a szakaszba, amit felolvastam, hogy már annyira vágyott volna, hogy Rómába menjen, nem azért, hogy a látványosságokat megnézze, tehát nem kirándulóként szeretett volna Rómába menni, hanem szolgálni szeretett volna. Akkor már túl volt két missziós útján, és valóban az volt a terve, hogy majd elmegy Jeruzsálembe, Jeruzsálemből pedig átmegy majd Hispániába, ami ugye Spanyolország, és útközben majd Rómába is el fog menni. De hát nem ez történt, mert Isten egészen más dolgot tervezett az ő életére. Közben Pál apostolt elfogják, és börtönbe kerül. Később eljut Rómába, de nem mint szabad ember, hanem mint fogolyként kerül majd Rómába. És ott is a fogságból is tudja hirdetni még az evangéliumot, de persze ez nem ugyanaz, mint hogyha ő szabad emberként érkezett volna. És Pál apostolt Rómába végzik ki, őt lefejezték 67-be, tehát az élete így Rómához kötődik, hiszen ott lesz majd az ő halála. Erről a gyülekezetről nagyon keveset tudunk, hogy hogyan is indult ennek a gyülekezetnek az élete, hogy kik lehettek az alapítói. Azt tudjuk, hogy nem Pál apostol, nem is talán az egyik apostol, hanem valószínű, hogy azokon a missziós utakon, ahol Pál apostol járt, voltak olyanok, akik elvitték aztán az evangéliumot Rómába. Azt tudjuk, hogy például Aquila és Priscilla, ők jártak vagy éltek Rómába. Azt is feltételezik, hogy lehet, hogy ő általuk jutott el Jézusnak az üzenete ebbe a városba. Azt viszont tudjuk, hogy a római keresztényeknek az élete az nem volt egyszerű. Gondoljunk bele, hogy a birodalomnak a fővárosába éltek, ahol a császárkultusz ugye óriási volt, és hát egy akkori világvárosba, ráadásul nagyon züllött város volt akkoriban már Róma, és ott kellett megélniük a hívő életüket. Talán a történelemből, vagy valamilyen módon hallottunk róla, hogy az akkori római keresztények katakombákba gyűltek össze. Nem tudom, hogy jártak-e a testvérek Rómába, és láttak-e ilyen katakombákat. Mi még nem jártunk, de szeretnénk majd megnézni ezeket a helyeket. Hát ezek nem ilyen szép látványosságok voltak, hát ezek tulajdonképpen temetők voltak. Oda temetkeztek a rómaiak. Gondoljunk bele, hogy a keresztények, ahol összegyűlhettek, és ahol az Isten igéjét hallhatták, az a temető volt. Milyen jó, hogy nekünk nem a temetőbe kell titokba összegyűlnünk, azért, hogy az Isten igéjét hallhassuk. Azért gyűltek össze oda, mert ott valószínűleg nem zaklatták őket. Ott összegyűlhettek úgy, hogy nem kellett attól tartani, hogy őket katonák elfogják. Ráadásul a katakomba rendszer az ilyen nagyon bonyolult volt a Róma alatt, és könnyű volt talán elrejtőzni ezekben a katakombákban. Tehát ezért is tartották ott az Isten tiszteleteket. De ez azt jelentette, hogy ezek a római keresztények, ezek nagyon ragaszkodtak az Istenhez. Tehát gondoljunk bele, hogy mi az, amit meg kellett nekik tenniük azért, hogy Isten tiszteletre mehessenek, hogy közösségbe lehessenek egymással. Nem egy kényelmes templomba kellett beülni, hanem titokba, lehet, hogy az éjszakának a idején, tehát amikor már mindenki alszik, valószínűleg akkor tartották ők az Isten tiszteleteket. Éjszaka, hogy senki ne lássa, hogy mi most éppen Isten tiszteletre megyünk. És azért is éjszaka tartották az Isten tiszteleteket, mert ebben a gyülekezetben nagyon sok úgymond szolgasorsú, vagy a társadalomnak az alsó osztályából származó ember volt, akiknek napközben rengeteget kellett dolgozni. Hát nem csak ma dolgozunk sokat, akkori keresztények között is volt, aki nagyon elfoglalt ember volt, de ők úgy találták meg a megoldást, hogy akkor hogyan gyakoroljuk a hitünket, és hogyan imádkozzunk együtt, és tanulmányozzuk a Bibliát, hogy éjszakánként mentek el Isten tiszteletre. Ezt belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha nekünk is így lenne, hogy napközben dolgozunk, aztán éjszaka pedig összegyűlünk, és akkor dicsérjük az Istent, és volt, hogy lehet, hogy hajnalig tették ezt, mert ha már egyszer együtt vagyunk, akkor és szeretjük az Urat, akkor énekeljük, dicsérjük az Istent, akkor imádkozzunk. Nem tudom, hogy akkor a kisgyerekek például hogyan bírták, hát biztos aludtak, de látjuk azt, hogy ez a gyülekezet micsoda áldozatokat hozott azért, hogy ők Istenről halljanak, hogy jobban megismerjék az Istent. Úgy szeretném föltenni úgy ezt a kérdést, hogy nekünk mennyire fontos az Istennek az ügye az életünkbe. Mennyire fontos az, hogy eljussunk mondjuk egy közösségbe, hogy közösségbe legyünk a testvérekkel, így akár vasárnap vagy hétközi alkalomban, hogy van-e vágy a szívünkbe, hogy készek vagyunk-e áldozatokat is hozni azért, hogy mi megismerhessük az Istennek a beszédét, hogy megismerhessük Istent jobban. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon jó példa a rómabeli gyülekezetnek a hite. Úgy olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a hiteteknek híre van az egész világon. Hát milyen fantasztikus dolog, hogy Pál apostol úgy tudott erről a gyülekezetről, a római gyülekezetről, hogy bárhol, ahol járt, és hirdette az evangéliumot, a keresztények arról beszéltek, hogy Rómába hogyan élnek a keresztények, és mennyire hűségesek Istenhez. Hogy jó híre volt a gyülekezetnek. És úgy, hát felteszem azt a kérdést, hogy vajon ennek a szokolyai gyülekezetnek milyen híre van? Vagy van-e egyáltalán híre a szokolyai gyülekezetnek? Úgy tudom, hogy a múltja az nagyon szép volt, az biztos. Hiszen innen indult el aztán sok-sok misszionárius, sok-sok lelkipásztor, innen kapta az elhívását. Tehát a múltban biztos, hogy nagyon jó híre volt a gyülekezetnek. De milyen a jelene? Milyen a jövője? Én azt gondolom, ez rajtunk múlik, hogy és kell, hogy igenis jó híre legyen a gyülekezetnek, és ez nem azt jelenti, hogy hát mindenki dicsérjen bennünket, hú, hát milyen fantasztikus ez a gyülekezet, és ettől mi úgy jól érezzük magunkat, hogy így dicsérnek bennünket, hogy milyen jó gyülekezet, ahová ti jártok, hanem azért, mert az ő hitük, ennek a római gyülekezetnek a hite és kitartása, bizonságtétele másokat is inspirált. Másoknak az életére is olyan hatással volt, hogy példaként tekintettek rájuk. Hát milyen jó lenne az, hogyha ha csak a magyarországi baptista egyházon belül lehetnénk példa ez a szokolyai gyülekezet. És mondjuk, ha járunk az országba, Debrecenbe, vagy éppen Pécsen, akkor arról beszélnének, hogy hallottunk a szokolyai gyülekezetről, hogy ott micsoda élet van, hogy mennyire szeretik az emberek ott az igét, hogy mennyire buzgóak a szolgálatba. Én azt gondolom, jó lenne, és vágyunk arra, hogy ilyen híre legyen ennek a gyülekezetnek. De nem csak a hitetlenek, vagy a hívő emberek között volt jó híre ennek a gyülekezetnek, hanem a hitetlenek felé is eljutott a híre ennek a gyülekezetnek. És mivel látták a hívőknek az életét, az ő kitartásukat, akár annak a készségét is, hogy az életüket is készek feláldozni Krisztusért, nagyon sok hitetlen ember ebből nyert hitet. És nagyon sok ember ezáltal indult el Isten felé. Hadd kérdezzem meg, hogy a mi életünknek milyen híre van, akár csak a falun belül. Úgy ismernek bennünket, hogy igen, ezek az emberek, ezek nagyon hiteles emberek, akik félik az Istent, és akiknek az élete tiszta. Most már néhány embert ismerek a faluban, és azért hallottam jó híreket, és ez örömmel töltött el engem, hogy beszélnek testvérekről, hogy hogyan élik az életüket, meg hogy hogyan tesznek akár bizonyságot. Ez jó dolog, és ezen kell, hogy továbbra is így legyünk, és munkálkodjunk azon, hogy az emberek előtt éljük az életünket, és ne botránkozzanak meg a mi hitünkön. Mert sajnos a keresztényeknek nem mindig van jó híre, vagy nem mindig volt jó híre. Sőt, a mai napig is, hogyha a médiát figyeljük, akkor általában botrányokat szokták ugye felkapni a médiába. Mondjuk, amikor az egyházról hallunk, akkor legtöbbször mondjuk a pedofília botrányokról lehet hallani a médiába. Hát azért ez rossz dolog, nem? Hogy az emberek... Lehet, hogy azt hallják, hogyha egyházról van szó, akkor ott pedofil papok vannak. És lehet, hogy valakinek az a dolog alakul ki a fejébe, hogy mindenki, aki gyülekezetbe jár, az pedofil. Hát remélem, hogy nem ez alakul ki belőlük. De ez egy rossz hír. Rossz híre van a kereszténységnek, mert nem úgy élik meg, nem hiteles az életük. Hát remélem, hogy nem ilyennek ismernek bennünket. De a középkorban is nagyon sok rossz híre volt a gyülekezetnek. Annak idején, mikor a gyarmatosítás elindult, és akkor ezt úgy vették, hogy mi keresztények megyünk, és azokat a barbár népeket mi erőszakosan keresztény hitre térítjük. De hát persze nem csak azért mentek, hogy hitet térítsenek, hanem hogy elvegyék a vagyonukat. És azért ez abban a népben óriási megbotránkozást keltett. Volt egy indián törzs, akik a törzsfőnök az összes aranyat fogta, és amiük volt, és bedobta a tengerbe. És aztán azt mondta, hogy talán, ha bedobjuk ezeket a tárgyakat, ők nem nagyon értékelték az aranyat. Talán elmennek ezek a rossz emberek, mert mi úgy látjuk, hogy ezeknek az embereknek az aranya is, arany az istenük. Ők azt látták, hogy annyira aranyéhesek és pénzéhesek azok, akik misszionáriusként mentek volna oda az új világba, új hitet terjeszteni, és közben öltek, loptak, és a vagyont gyarapították. És volt egy Kubában, amikor oda járta, ott jártak misszionáriusok, volt egy, ott is egy törzsfőnök, aki megkérdezte a misszionáriust, hogy és a mennyországban lesznek keresztények is? Döbbenetes, hogy ilyen kérdés fölmerül. És akkor azt mondta a misszionárius, persze, a mennyországban csak keresztények lesznek. Erre azt mondta a törzsfőnök, én akkor nem szeretnék oda kerülni. Azért, mert látta az életüket, látta a viselkedésüket, és látta azt, hogy ez nem hiteles. Ő nem szeretne olyan lenni. Milyen a hitünknek a híre? Milyen a kereszténységnek a híre ma a világban? Én úgy gondolom, hogy a kereszténységnek az egyik válságát az okozza, amit látunk a világban, amit úgy hívunk, hogy szekularizáció, ami a felvilágosodás korában indult el Európába, és a mai napig is erősödő folyamat, annak az oka a kereszténységnek az évszázados gyakorlata. Ezt egyébként egy katolikus szerzetes mondta ki, egy teológus, aki azt mondta, hogy az ateizmus nem más, mint egy reakció a kereszténység évszázados gyakorlatára. Azt, ahogyan a keresztények a középkorban megélték a hitüket, ahogyan uralkodtak a papok, meg a papság az embereknek az életén, gondolatvilágán, ahogy elfojtották a tudományos érdeklődést, az mind-mind az emberekből kiváltott az, hogy félre az egyházzal, félre a hittel. Hogyha olvasunk a felvilágosodás korából származó filozófiai írásokat, akár Voltairenek vagy Rousseau-nak a könyveit, ott tele vannak olyan gondolatok, hogy mennyire gyűlölték az egyházat. És mondhatnánk azt, hogy milyen gonosz emberek voltak ezek a filozófusok. De azért gyűlölték az egyházat, mert az egyház nem volt olyan, mint ami ennek az Isten gondolta. És ebből elege volt az embereknek. És ma is azt gondolom, az emberek többsége nem azért idegenkedik az egyháztól, és idegenkedik Istentől, mert ne tudná elhinni azt, hogy létezik egy természet feletti erő, vagy aki egy világot alkotott, hanem azért, mert nagyon sok emberben ott vannak a sebek, hogy láttuk a keresztényeket, vagy nem láttunk hiteles keresztényeket. Én azt gondolom, a mai világban a legjobb és a legfontosabb bizonságtétel, amivel visszanyerhetjük az embereket az egyházba, hogy újból hiteles lesz az életünk. Hogy újból a hitünknek olyan híre lesz, hogy azt mondják, hogy ezek a keresztények valóban megélik azt, amiről beszélnek. Hogy ők valóban szeretik egymást. Hogy ők valóban jobb emberek, mint általában a világban. Én azt gondolom, ez történt Rómában. Hitüknek híre volt, hitelesek voltak, növekvő gyülekezet volt, és azt gondolom, ez egy fontos dolog, hogy ebben mi is példát lássunk ennek a gyülekezetnek az életébe. A következő dolog, amit szeretnék ebből a szakaszból kiemelni, az az evangéliumnak az üzenete. Érdekes, hogy Pál apostol, amikor arról beszél, hogy szeretnélek már meglátogatni benneteket, és szeretnék elmenni hozzátok. Egyrészt azért, hogy én is szeretnék épülni, tehát Pál is akart épülni, mert szeretett volna tanulni a rómabeli gyülekezettől, másrészt pedig ő is akart adni ennek a gyülekezetnek. És amikor megfogalmazza azt, hogy miről szeretne majd beszélni, ha egyszer eljut hozzájuk, akkor azt mondja, hogy szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek, akik Rómába vagytok. És akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy hát ez a hívő gyülekezet, nem? Hát a hitüknek már olyan híre van, hogy a világba beszélnek róla, meg az egész birodalmon belül arról beszélek, milyen nagyszerű hívők ezek a rómaiak. Hát akkor miért az evangéliumot akarja nekik hirdetni? Hát hadd kérdezzem meg, az evangéliumot nem a hitetleneknek kell hirdetni, a pogányoknak, hogy térjenek már meg? Nem csak. Ez egy nagyon érdekes, és nem olyan régen ismertem föl ezt a fontos igazságot, hogy az evangélium az hívőknek való, hogy nekünk való. Hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy újra evangélizáljon bennünket az Isten, hogy újból az evangéliumnak a hatása alá kerüljünk. Nagyon sokszor, amikor egy gyülekezetben evangelizáció van, akkor mi is úgy gondolkodunk arról, hogy hát akkor hívni kell hitetleneket, hogy végre már megtérjenek a bűneikből a pogányok. Nem úgy, mint mi, mert mi jó emberek vagyunk, mi ezen már túl vagyunk. Nekünk már az evangélium az nem jelenthet üzenetet, mi úgy hátra dőlhetünk a padba, és akkor úgy hallgathatjuk ezt, hogy ez nem ránk vonatkozik. Nekünk valami mélyebb tanításokra van már szükségünk, nem az ilyen evangelizációra, az ugye azoknak való, akik még kívül állnak. És Pál apostol meg másképp gondolkodik. Pál apostol azt mondja, hogy az életünkben, a hívő életünk során, ami igazán építi a hívő embernek az életét, az az evangéliumnak az üzenete. Hogy nem azzal megy Pál apostol Rómába, hogy majd valami olyan igazságokat fogok nektek elmondani, amiről még ti nem hallottatok. Hogy majd itt a végidőknek az eseményeit fogjuk majd nézni, vagy hogy olyan titkokat majd a szellemvilágnak a működéséről. Nem ezekről akar tanítani, hanem arról, hogy az evangéliumot. És azt gondolom, hogy nekünk is nagy szükségünk van, hogy újból hatással legyen ránk az evangéliumnak az üzenete. Miért gondolom ezt? Azért, mert Isten arra hívott el bennünket, hogy ezt az evangéliumot vigyük az embereknek, hogy erről szóljon az életünk, az evangéliumot éljük meg. De hogyan tudnánk ezt képviselni, mondani, hogyha az evangélium nincs hatással ránk? Hogy én azt gondolom, hogy újból és újból nekünk az evangéliumnak a hatása alá kell, hogy kerüljünk. Pál apostol úgy fogalmaz a egyik levelébe, a Filippi levélbe, hogy megragadott engem a Krisztus. Hogy egyrészt az az üzenet megragadta, hogy Jézus meghalt érte a kereszten, és ez fogva tartja az ő életét, hogy Krisztusnak vagyok a fogja. Hogy ez az igazság a mai napig is egyszerűen nem hagy nyugodni, hogy annyira hatása alatt vagyok, hogy állandóan ezt próbálom egyre jobban megérteni. Hogyan tudnák én beszélni az evangéliumról, hogyha engem nem jár át folyamatosan az evangéliumnak az üzenete? Ezért fontos az, hogy mi is az evangéliumot halljuk, hogy mi is újból és újból az evangélium hatása alá kerüljük. Azt mondja a Pál apostol, hogy nem szégyellem ezt az evangéliumot, mert Istennek az ereje ez. Istennek az ereje. És ez nem csak a hitetlenek életére igaz, hanem a hívő ember életére is. Hogy a mi életünket is az evangélium üzenete tudja megváltoztatni, hogy kifordítani a helyéből. Én arra gondolok, hogy az evangélium képes felrázni a keresztényeket, és újból rádöbbenteni arra, hogy mi az életünknek a célja, hogy visszamenni az origóhoz, a kezdethez, visszamenni ahhoz a ponthoz, ami a legfontosabb az életbe. Ez egy biztos pont. Ezért fontos, hogy mi is szembesüljünk újból és újból az evangéliumnak az üzenetével, amit nem szégyellek. Mert azt gondolom, hogy akkor tudjuk mi is ezt kimondani, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hogyha ez a dolog a mi életünkre is hatással van. Hogyha minket is átjár ez az üzenet. Hogyha ez van a mi gondolatainkban benne, és ez foglalkoztat bennünket. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Hadd kérdezzem meg, hogy szégyeljük-e. Persze így furcsa dolog feltenni ezt a kérdést, hogy ki mondja azt, hogy én szégyellem az evangéliumot, meg hogy persze, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy keresztények vagyunk, de én mégiscsak azt látom, hogy mi a mai keresztények nem biztos, hogy annyira buzgóak vagyunk az evangélium hirdetésében. Ugye annak idején úgy fogalmazták meg a baptista identitás, hogy minden baptista misszionárius. Ezt egy Onken nevezetű ember, ki az európai baptizmusnak az atyaként neveznek, ő mondta, hogy minden baptista egy evangélista, egy misszionárius. És valóban úgy indult el Magyarországon is a baptista misszió, hogy nem végzett teológusok és olyan emberek, akik nagyon járatosak voltak a görögben, meg a héber ismeretében, hanem egyszerű paraszt emberek voltak, akiket az Isten igazán használt. Ha csak arra gondolunk, hogy a legnagyobb magyar baptista misszionárius az Kornya Mihály volt, aki egy egyszerű ember volt, egy paraszt ember volt. De egy olyan, akit az Isten tudott használni azért, mert nem szégyelte az evangéliumot. Járta az országot, járta Erdélyt, és bármerre járt, ő elkezdte hirdetni az evangéliumot. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e így vágy a szívünkbe, vagy van-e motiváció arra, hogy mi ezt tegyük. Néha, amikor emberekkel beszélgetek erről a témáról, sokszor mondják azt, hogy nem tudjuk, hogyan tegyük ezt, vagy hogyan kéne ezt jól csinálni a mai világban. De szerintem nem is ez a legfontosabb kérdés, hogy ezt hogyan csináljuk, hanem az, hogy miért tesszük. Hogy van-e motiváció a szívünkbe, hogy mi az evangéliumot hirdessük. Hogy amikor bemegyünk a munkahelyünkre, persze nem ezt kell csinálni mondjuk egy tanárnak, hogy akkor állandóan nyomja az evangéliumot, mert akkor lehet, hogy neki kell tenni a munkáját is. De hogy megosztom a jó hírt, hogy igenis nem szégyellem, nem titkolom. Milyen dolog az, hogyha van valaki egy munkahelyén, évtizedek óta nem is tudják, hogy ő hívő. Hát hallottam, volt már erre is példa, hogy valakiről ki se derült, hogy ő hívő. Nem szégyellem az evangéliumot. Mi az, ami motiválhat bennünket arra, hogy ne szégyeljük az evangéliumot? Az egyik dolog az, hogy szeretjük-e az embereket. Felismertük-e azt, hogy az evangéliumnak a tétje az az üdvösség és a kárhozat? Hogy mindazok az emberek, akik hisznek Jézusban, azt mondja az evangélium, örök életük van. És mindazok, akik nem hisznek, azok nem látnak életet, hanem Isten haragja marad rajtuk. Belegondoltunk-e már, vagy átéltük-e már azt a fájdalmat, hogy azok az emberek, akik körülvesznek bennünket és nem hisznek, azok alapvetően a kárhozat felé mennek. És ránehezedette a szívemre az, hogy rajtam is múlik az, hogy ők a pokolba kerülnek, vagy a mennybe. Volt egyszer, amikor John Stott, talán ismerős az ő neve, egy fantasztikus teológus a 20. századnak, talán egyik legnagyobb teológusa, anglikán testvér volt, aki egyszer, mikor az evangéliumról beszélt egy diák csoportba, az egyik diák azt mondta, hogy ha ez igaz, amit te beszélsz, hogy az emberek, akik nem hisznek, a pokolba kerülnek, akkor én nem értem, hogy a keresztények ezt miért nem mondják el nekünk. Hogy miért titkolják? Hát ha ez ilyen komoly dolog, hát nem kéne figyelmeztetni az emberiséget? Hogyha én ezt elhinném azt, amit te hiszel, akkor én a napom 24 órájába ezt tenném, hogy az embereket figyelmeztetném, hogy térjetek meg. És ezen elgondolkodott a John Stott is, hogy tényleg én ezt így élem meg, hogy szeretem-e azokat az embereket, akik körülvesznek, és szeretem-e őket annyira, hogy fájjon nekem az az állapot, amiben benne vannak. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát ők nem akarnak megtenni, gonosz emberek, meg minden, meg bűnös emberek. De hát mi is csak olyanok voltunk. Az evangéliumnak van ereje megváltoztatni. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek az ereje. Szeretem-e az Istent? Ugye ez nagy kérdés ugye keresztényeknek, hogy szeretem-e az Istent? És persze a válaszunk az, hogy igen. De vajon mit jelent az, hogy szeretem az Istent? Ha szeretem Istent, akkor azt jelenti, hogy nekem az a fontos, ami neki fontos. És márpedig mi az Istennek a fontos? Az Istennek az a fontos, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne vesse, örök élete legyen. Az Isten számára az a legfontosabb. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ha én szeretem az Istent, akkor nekem fontos az, ami neki fontos. Márpedig neki az fontos, hogy minden ember üdvözüljön. És aztán nem csak, hogy ez van, hanem misszió parancsot is adott. Azt mondja Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ugye ez egy parancs. Hogyha én, mit tudom én, megölök egy embert, az bűn. Ugye? Persze bűn, mert van egy törvény, hogy ne ölj. Ha én nem hirdetem az evangéliumot, az bűn. Hogy ne? Hiszen ott van egy parancs. A bűn az, hogy törvényszegés. Én még soha nem hallottam olyat, hogy egy gyülekezetbe kizártak volna valakit, mert nem hirdeti az evangéliumot. Azért már igen, hogy valaki megcsalta a feleségét, vagy dohányzik, vagy nem tudom, mit csinál, azért kizárjuk az embereket. De azért, mert nem hirdeti az evangéliumot, ezért nem. Pedig ez is törvény, ez is parancsba van adva. És Pál apostol azt mondja, hogy így fogalmaz a korintusi levélben, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Hát ezt mondja Pál, aki egész életében hirdeti. Tehát, hogy, és még úgy érzi, hogy még mindig kevés, amit tesz, még mindig többet szeretne tenni, mert annyira átjárja ez az üzenet. Azt mondja, Krisztus szeretete szorongat minket. Belülről szorongatja ez a dolog, hogy el kell mondanom, tovább kell adnom, nem szégyellem az evangéliumot. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy minket is szorongat-e ez az üzenet, hogy szeretnénk továbbadni, szeretnénk elmondani. És lehet, hogy vannak félelmeink, és bizonyára voltak talán rossz tapasztalataink is, hogy megpróbáltuk elmondani az üzenetet, de hát visszautasítottak. És ez senkinek nem esik jól, hogy visszautasítanak bennünket, hogy hát hagyjál ezzel a mesével bennünket. És lehet, hogy ez visszafog téged, hogy félsz attól, hogy milyen reakció lesz. De a kérdés az, hogy nagyobb-e a motiváció, a szeretetem, mint a félelmem. Mert ha nagyobb, akkor én akkor is hirdetni fogom, hogyha visszautasítanak. Békésen nagyon szerettem egy testvérnőt, aki egy nagyon egyszerű testvérnő, aki, ha végigmegy a városba, igen, az város az, a Békés az város, ha végigmegy a városon, akkor ott, akivel találkozik, az mindig mindenkit megszólít. És mindenkinek mondja, hogy várunk vasárnap a Isten tiszteleten, ad traktátust ad, igeverset ad, bemegy a boltba, ott is elkezdi hirdetni az evangéliumot. És persze vannak, akik azt mondják, hogy bolond, meg hogy hát kerülik, vannak, akik elkerülik, hogy nehogy véletlenül találkozzanak Klárikával, mert aztán akkor kapják a fejükre majd az evangéliumot. De látom benne azt, hogy ott van a tűz, hogy akarom, hogy át akarom adni ezt az üzenetet, mert annyira fontos. Hadd kérdezzem meg, hogy bennünk mocorog-e ez az üzenet, hogy ott van-e bennünk, hogy amikor találkozunk valakivel, hogy akár most el is mondhatnám neki. Akár elhívhatnám magamhoz egy vacsorára, leülhetnénk, és beszélhetnénk az Isten dolgairól. Van-e bennünk ez a tűz, ami Pál apostol, vagy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek az ereje az. Még egy picit arról szeretnék beszélni, hogy mi is az evangélium. Hogy mit kell nekünk továbbadni. Hogy mi az az üzenet, amit ránk bízott az Isten. Az evangélium, ami azt jelenti, hogy jó hír, egy rossz hírrel kezdődik. Érdekes, a jó hír egy rossz hírrel kezdődik, a rossz hír az, hogy bűnösök vagyunk, amiben az imaórában is szó volt, hogy van bűn az életünkbe. Mert éppen azért jött el Jézus a világba, mert az emberek olyan állapotban vannak, ami menthetetlen állapot. Rögtön a római levélben arról beszél, hogy az Isten haragszik. Hogy Isten haragja van a világ felett. Mert Isten szent Isten. És aztán elmondja a római levél, hogy mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak Isten dicsőségének, hogy nincs egy ember se, aki keresse az Istent, nincs egyetlen igaz ember sem. Hogy Isten így látja a világot. Ma nagyon sokan azt mondják, hogy hát mi azért jó emberek vagyunk, nem? És lehet, hogy mi is azt gondoljuk, hogy hát mi azért, hogy a mennybe azért, hogyha nem is halt volna meg Jézus, én akkor is bekerültem volna, mert én azért az egész életemet tisztességesen éltem, jártam imaházba, imádkoztam, még adakoztam is, meg szolgáltam, hát azért így csak bejutnék a mennybe. De nem, a Biblia azt mondja, hogy mindnyájan vétkesek vagyunk, hogy látom-e az Isten szemével a saját életemet, és beismerem-e azt, hogy igen, igazad van Istenem, hogy én egy elvetemült, menthetetlen bűnös ember vagyok. Egyszer, mikor ezt hirdettem egy gyülekezetbe, hogy minden ember menthetetlen, elvetemült bűnös, akkor az egyik asszony felszólalt, hogy én ezt kikérem magamnak, tehát én nem ilyen vagyok. hogy nehogy már engem lebűnösözzél, tehát ez nem így van. De így van. Ez az igazság, ez az evangélium. Itt indul. De a jó hír az, hogy Isten annak ellenére, hogy így látja az életünket, ennek ellenére még mindig szeret. És az örömüzenet ott kezdődik, hogy az Isten kész volt, hogy mindent megtegyen azért, hogy megmentsen minket a bűneinkből. Az evangélium érthetetlen a bűn nélkül. Ma nagyon sokan a bűn nélkül próbálnak evangelizálni, hogy azt mondják, Isten szeret, gyertek Jézushoz. De így nem érthető az üzenet, hogyha én nem érzem át azt, hogy én mennyire elveszett állapotban vagyok, akkor nem is kívánkozok a megmentés után. Tehát az emberek elveszett állapotban vannak, de Isten kész volt kifizetni az árát a bűneinknek. És ez az evangéliumnak az üzenete, a kegyelem üzenete. Az a kegyelem üzenete, hogy nem nekem kell megdolgozni, mert nem is tudok megdolgozni, mert képtelen vagyok a jóra, bár szeretnék, de képtelen vagyok. Ezért egy dolgot tehetek, hogy megállok Istenet, és beismerem, hogy igazad van, én bűnös vagyok, és kérem azt, hogy bocsáss meg nekem. És azt gondolom, hogy ez az üzenet, amit át kell nekünk adni, hogy Isten szeret benneteket a bűneitekkel, és kész arra, hogy megbocsásson, kész arra, hogy megtisztítson benneteket, és átvezessen bennünket az ő országába. Ezt az üzenetet bízta ránk az Isten, és ezt kell nekünk a mai módon továbbadni, átadni az embereknek. Hadd kérdezzem meg így Isten tiszteletünk végén, hogy van-e így vágy a szívünkbe, hogy mi szeretnénk ezt képviselni itt Szokolyán. Meg ahová persze küld az Isten, hogyha Vácon van munkahelyünk, akkor lehet, hogy ott is bizonyságot tenni, vagy Budapesten ott is bizonyságot tenni. Van-e bátorságunk, hogy megtegyük? Szeretnélek benneteket hívni imádságra, hogy imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk bátorságot ahhoz, hogy merjük felvállalni, hogy ne szégyeljük az evangélium üzenetét. Imádkozzunk egyenként, néhányan hangosan.